Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll, mondta a Fidesz-KDNP egyéni országgyűlési képviselő jelöltjeiről Orbán Viktor Budapesten a párt 31. kongresszusán. A miniszterelnök a Fidesz elnöke kijelentette. Ez egy olyan csapat, amelyből holnap ki tudná állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is. Hozzátette. 65 régi és 45 új jelölttel indulunk az országgyűlési választáson. A szombati kongresszuson az egyéni jelölteket mutatták be, aztán február 20-áig a Fidesz-KDNP listáját és listavezetőjét mutatják be. Én 20 év miniszterelnökség után is készen állok a feladatra, jegyezte meg Orbán Viktor, nevetve hozzátette azt is, megint a legjobb korban vagyok, megemlítve számos külföldi vezető életkorát. Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború, mondta az építési és közlekedési miniszter a Fidesz 31. kongresszusán. Lázár János kiemelte, ha a Fidesz győz, a magyar családok mellett mindenki nyer, aki dolgozik. Mint mondta, ha a Tisza párt nyer a választáson, akkor az idegenek és a multik nyernek, és mindenki veszít, akinek van valamije. Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszakai zimankós volt. Országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán. A bejegyzéshez készített ikonografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsodabói-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomásán regisztrálták mínusz 20,8 fokot. A Borsodabói-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt. Megjegyezték, a Nógrád vármegyei Zabar, ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot, ezúttal nem került be a 10 leghidegebb állomás közé. Hófúvás veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki Veszprém, Fejér és Pest vármegye egyes járásaira a Hungaromet Nonprofit ZRT vasárnap. A távirati irodához eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A hideg havas időben több helyen mentettek meg kihűlt, illetve kihűlés közeli állapotba került embereket az országban. A mentőszolgálat azt kéri, figyeljünk egymásra az extrém hidegben. Az országos mentőszolgálat a közösségi oldalán arra figyelmeztet, az extrém hideg nem csak a szabadban élőket veszélyezteti. A budapesti rendőrfőkapitányság a közösségi oldalán azt közölte, a 112-es segélyhívó jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét, ne kommentben. A kihűlés komoly veszélyt jelent, a kezdeti hipotermia akár azzal is járhat, hogy az érintett nem is érzékeli, milyen életveszélyes állapotba került. Az adóhivatal online rendszerében már 33 ezeren kérték a családi kedvezményt, és több mint 22 ezer édesanya is itt jelezte az anyakedvezmények igénybevételét. Ismertette közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal, egyben felhívta a figyelmet arra, hogy nem érdemes halogatni az adóelőleg nyilatkozatot, hiszen az űrlapok pár perc alatt kitölthetők. Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogos, több gyermekes édesanya, 30 év alatti anya már a januári fizetéssel megkaphatja azt. Ha a napokban még a bérszámfejtés előtt leadja adó előleg nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének, hangsúlyozták a közleményben. Végül az időjárásról. Északfelől ismét egyre több felhő sodródik fölénk, melyekből futó hózáporok előfordulhatnak. Legnagyobb eséllyel az északkeleti megyékben lehet csapadék, az északnyugati szelet több felé erős helyenként viharos lökések kísérik. Hófúvás nagy területen valószínű. Kora délután általában -5 és 0 fokot mérhetünk, helyenként lehet ennél hidegebb idő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, 4 gyermekes édesanyával, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallják.
Sokan ismerik már a falatkás hozzátáplálást, azt gondolom, de elég sok tévhit is kering e körül még mindig. Mit is jelent pontosan a falatkás hozzátáplálás?
A falatkás hozzátáplálás, vagy ahogy más néven is olvashatjuk sok helyen, BLV, az igazából egy baba irányította étkezés, egy hozzátáplálási forma, és nem pedig egy hozzátáplálási módszer. És erről könyvet először 2008-ban egy angol védőnő írt, ahol ő azt vette észre, azok a tapasztalatai kerültek bele ebbe a könyvbe, hogy sokkal könnyebb és feszültségektől mentesebb a baba táplálása, ha nem pürésen, hanem darabkáson, falatkáson történik ez a táplálás. És a falatkás hozzátáplálásnál egészséges ételeket kínálunk a gyermek számára közös étkezésekkel, és elfogadjuk azt, hogy a baba dönti el, hogy mikor mennyit eszik, és milyen tempóban eszik, és mindenféleképpen fontos még azt hozzátenni, hogy olyan ételekkel kínáljuk, amit ő meg tud fogni, és a szájához tud emelni.
Mikorra datálható ennek a megjelenése? Ez egy új keletű dolog?
A falatkás hozzátáplálás egyáltalán nem egy új keletű hóbort vagy szenvedély, amiben most a fiatal szülők ásták bele magukat, hanem bizony ez egy régmúltra visszanyúlik, hiszen a hozzátáplálás alapjait is 1960-ban fektették le először, akkor definiálták magát a hozzátáplálást, és a WHO ajánlás is csak 1998-ban jelent meg. Majd ezt ugye kiterjesztették 2001-ben a tápszeres babák hozzátáplálására is, tehát hogy tényleg a hozzátáplálás egy 1960-ra visszanyúlható. Viszont a háború előtt már ugye a falatkás hozzátáplálás volt a norma, akkor, és azelőtt is, tehát hogy a háborúig nagyjából, az 1900-as évek fordulójáról beszélünk, és akkor a szülőkkel, a családdal együtt evett a gyerek, és azt, amit a család evett, egy picit eltúlozva, de ugyanazt. A háborúk után kellett változtatni két szempontból, abból a szempontból, hogy ugye minél inkább meg kellett növelni a népesség számot, tehát kellett, hogy több gyermek szülessen, viszont munkaerő is kellett, és ebből az adódott, hogy a nőket is bevonták a munkaerőpiacra, és így már minél hamarabb el kellett választani a babát, hogy bárki mással is el lehessen, amíg az édesanyja elmegy dolgozni.
Miért lehet jó a falatkás hozzátáplálás? Mi az előnye mondjuk a pürésített módszerrel szemben?
A falatkás hozzátáplálás ugye egy teljesen természetes dolog, és a baba igényei szerint történik, tehát abból is annyit tud enni, amennyit szeretne. Ugye végig kell gondolnunk azt, hogy mi is hogy eszünk, hogy étkezünk, hogy nem mindig ugyanazt kívánjuk, vagy nem épp azt, amit megfőztünk, vagy ami van a hűtőben, és tudunk összedobni valami más egyebet is, vagy éppen több közül tudunk válogatni. Ha pürésen tápláljuk hozzá a babánkat, akkor általában egy félét nyitunk ki neki, és adjuk oda, vagy készítünk el. Persze jó az, amikor a szülő a pürés hozzátáplálásnál is több fajtát tesz a baba elé, ha ő maga készíti, ugye több mindent tud neki kínálni. Nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak az, hogy megismerkedik a baba az étkezési szokásokkal, az étkezés menetével, mindennel, amit a család és ahogyan a család csinál. Ugyanis tőlünk, szülőktől nézik el és tanulják meg az étkezés folyamatát, azt, hogy fogja meg a kanalat, majd az evőeszközöket, vagy éppen a poharat, hogy emeli a szájához, és ezt érdemes is hagyni, hogy ő ezzel kísérletezgessen.
Mert hogy egyébként ez az egyik alappillére a közös étkezéseknek a jelenléte, megléte.
Igen, igen. Mindenféleképpen, amikor fel akarunk készülni mi szülőként erre a falatkás hozzátáplálásra, azt kell figyelembe vennünk. Először is van egy elméleti háttere, hogy mi mikor eszünk, hogy eszünk, kapkodva, vagy éppen nyugodtan, vagy olvasgatunk közbe, vagy csak úgy turkálunk az étel között, és akkor majd felkerül valami a kanára, villára, mert hogy a baba ugye ezt látja tőlünk a kezdetektől, és ő is ezt fogja eltanulni, valamint ne várjuk el tőle, hogy hamar végezzen az eléssel, ha mi is mondjuk lassan eszünk, mert tényleg jó alaposan megrágunk. Azt is fontos megfigyelnünk, hogy milyen időközönként és hogy eszünk. Nem várhatjuk el a babától sem, hogy ő X időközönként legyen éhes, lehet, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy évszakban, időszakban sokkal sűrűbben fog megéhezni, vagy éppen sokkal ritkábban, tehát ez a időre való etetés, ez tényleg egy nem előnyös dolog. Ugyanakkor ugye föl kell készülnünk mindenféle tárgyi dolgokkal is ehhez a falatkás hozzátápláláshoz, ugyanis itt ő fog saját tányérból, saját evőeszközzel enni, ugye, és ezért alaposan érdemes beruházni dolgokra, hogy minél kevesebb mosás kelljen, a gyerek ruhája ugye összekoszolódhat, de már nagyon jó kis egyberuhákat is lehet, overallokat venni, ami teljesen védi a babát, vagy nyáron lehet csupasz a baba, de ugye az előke, a műanyag tányér, pohár, vagy éppen olyan, amit nehezebben tud elmozdítani, nehogy véletlenül lehajítsa, és az etetőszéket emelném még én ki, nagyon fontos tényezőként, ugyanis a falatkás hozzátáplálásnál fontos, hogy ne döntsük az etetőszéket. Ha dönthető, akkor se döntsük, mert a felső testének annak meg kell maradni a függőleges pozícióba.
Hogyan zajlik a gyakorlatban maga a falatkás hozzátáplálás? Mi az, amiben alapvetően különbözik a pürésített változat esetében?
Ugye a falatkás hozzátáplálásnál azt teszi a baba, amit mi is, esetleg néhány fűszert kevésbé használunk, nem olyan intenzíven, abból, amit majd elé teszünk, nem sózunk, borsozunk, vagy egyéb fűszereket nem használunk olyan intenzíven, hanem majd a mi tányérunkba pótoljuk ezt. De alapjába véve ugye ugyanazt teszi, amit mi, és jobban is szeretik még, akik pürésztették a gyermeküket is, azt veszik észre, hogy jobban szeretik a gyerekek a másik tányérjáról elvenni, apuka, anyuka tányérjáról megkóstolni, ami ott van, hiába ott van előtte a finom pürés dolog. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Ezen kívül ugye sokkal jobb evők lesznek a falatkás hozzátáplálással tanított enni tanuló babák, sokkal könnyebb velük az evés, etetés, mert örömüket lelik benne, és ugyanígy a szülő is, de nem nyűg nekem, hogy na most meg kell enni egy bizonyos mennyiséget. Nem is mérjük a falatkás hozzátáplálásnál, hogy mennyit eszik a baba, mennyit kóstolt, hanem ugye hagyjuk az igénye szerint. Akkor azt említeném még meg, hogy ugye a baba az nem lesz válogatós. Egy falatkás hozzátáplálással táplált baba legtöbb esetben mindent elfogad, mert megismerkedik mindennel, hiszen a család akit lát, hogy mit eszik, az is mindenfélé teszik. Tehát ezt a saját gyermekeimen is tapasztalom, hogy tényleg mindent megkóstolnak ők is, és nagyon szívesen eszik. A nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak, hogy nem kell külön főznöm, nem kell külön pürisítenem, tárolgatnom. Ha ő csak egy pár kanálnyit eszik meg belőle, akkor ott marad a nagy része, mit csináljak vele? Tárolom-e még hűtőben a következő evéséig? Ha nem, akkor az hova menjen, mert akkor most kárba vész nekem, hiába főztem. És a falatkás hozzátáplálásnál ugye azt ösztönzöm a gyermekben, hogy önállóan egyen, eleve akkor kezdem el, amikor ő már csípni tud, csípantani tud az ujjaival, tehát nem kell etetnem, időt spórolok meg, és ha együtt eszik a család, akkor meg tudom melegen enni a levesemet, nem kell még megmelegíteni háromszor, mert közben etetnem kell a picit is. És ugye élvezi nagyon a gyermek is az evést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és sokkal hamarabb megtanulnak a falatkásan hozzátáplált gyermekek önállóan enni evőeszközzel is.
Javítja egyébként a finom motorikát a gyerekeknél az, hogy ők eleve már saját magukat etetik, táplálják?
Persze, természetesen. Van is egy időszak, amikor a gyermek szeret az ujjaival morzsolni, széttrancsírozni mindent, és nagyon fontos megemlíteni a falatkás hozzátáplálásnál a bizalom és a türelem, hogy igenis legyünk türelmes szülők. Lehet, hogy tényleg nehéz, főleg nem első gyereknél, hogy most ott nekem csak morzsolja szét az ennivalót a gyermek, de ő neki a finom motorikája, ezzel fejlődik az idegrendszere, az agya, ezzel fejlődik. Olyan szakaszban van, amikor neki nagyon fontos, hogy ő ezt elvégezze, megcsinálja, és ezért nem azt mondom, hogy játszani kell hagyni az étellel, de ismerkedni igen. Tehát nyugodtan hagy morzsolgassa, hagy tapogassa meg, hiszen ő úgy ismerkedik meg mindennel, a játékokat is rögtön a szájába veszi, rögtön megfogja, fogdosgatja, nézi, hogy milyen, ugyanígy az étellel is ezt fogja tenni, megnézi, hogy mit lehet vele csinálni, milyen az.
Van egyébként átjárhatóság a pürésített étkeztetés és a falatkás hozzátáplálás között? Mármint úgy értem, hogyha valaki elkezdi a pürésítettet, utána szeretne mégis erre váltani.
Ebben az esetben, ebben igen, tehát ebben nagyon jól lehet a pürésből a falatkásba áttérni, viszont keverni a kettőt sosem jó. Egyidejűleg keverni, vagy rövid időn belül keverni. Tehát, hogyha én amellett döntök, hogy falatkásan táplálom a babámat, a gyermekemet, akkor nem váltogathatom napszakonként, vagy naponként azt, hogy most akkor mégis pürésed adok neki, már ma szinte semmit nem evett. Egy baba először amúgy is szinte semmi mennyiséget fog megenni a hozzátáplálás alatt, tehát amikor tényleg hozzátáplálunk, és nem elválasztunk. És emiatt ugye nekem fontos az, hogy ezt figyelembe is vegyem, és ezt elfogadjam, bízzak benne, hogy ő majd rá fog jönni, hogy mikor mennyit kell lennie, mennyit szeretne, és türelmes legyek vele, hogyha megtapogattam, meg rájött, hogy mi az, érzékelte, akkor utána a szájába is fogja venni, és meg is fogja enni.
a falatkás hozzátáplálás elég sok jogosítványt biztosít a gyereknek, hiszen ő saját magának osztja be, hogy mit szeretne és mennyit szeretne megenni, de azért az anyukák általában ettől tartanak, főleg azért, hogy a gyerek esetleg megfulladhat abban a darabban, amit betesz a szájába. Kell-e bármitől tartani?
Azt a legjobb tudnunk szülőként, és bármilyen étkezésről beszélünk, hogy az öklendezés az egy tanulási folyamat. A baba a biztonságos környezetében megismeri a saját testének a határait. Tehát ő neki kell az, hogy időnként öklendezzen, mert akkor tudja, hogy most nagyot harapott, vagy nem rágta meg jól, vagy nem aprította teljesen el, és ez az öklendező reflex, ez sokkal feljebb van a szájban, a nyelv részen egy babánál, mint nálunk felnőtteknél, és ahogy ő érik és növekszik, úgy fog egyre hátrébb kerülni, tehát a baba szájába, ha bekerül valami, és ez nagyon nagy, vagy túl nagy ahhoz, hogy lenyelhesse, akkor ő sokkal hamarabb föl fog leöklendezni, mint hogyha mi a mi szánkba kerülne egy mi méretünkhöz képest ugyanakkora darabka, mint a babának. Tehát, hogy ez nekünk igazából egy barát, az öklendező reflex, csak ebben is a türelemre kell és a babánkban való bízásra gondolni. Ugye attól függetlenül, hogy az öklendező reflexettől, a fulladástól véd meg igazából, tehát hogy a baba ne fulladhasson meg, hanem visszaöklendezze azt, ami neki nagy vagy sok, az emészthetőséget segíti még, mivel az őrlőfogak ugye a hozzátáplálás késői szakaszában jelennek meg, és ezért még úgy őrölni, darabolni nem fog tudni a baba. Viszont ezzel a visszaöklendezéssel ő mindig újra-újra megemészti, megrágja, vagy megpróbálja rágni, pépesíteni magának az ennivalót, és emészthetővé állítja elő magának. Valamint ugye a túllevéstől is véd, mert a szájmozgása, az aprítás, a termelődő nyálmennyiség ugye a gyomornak jelez, hogy étel érkezik, és elkezd dolgozni, és az aggyal ugye ez kommunikál, ez az egész nyálmennyiség és az egész folyamat, és előbb érezzük jól lakottnak magunkat ilyen esetben, mint hogyha ugye csak toljuk le a baba torkán a pürés ennivalót, vagy ugyanezt mondhatom el felnőttként is, hogyha valaki nagyon gyorsan és habsolva eszik, ő dupla adagot is meg tud enni, mint hogyha szépen nyugodtan és alaposan megrágva enne.
Valószínű, hogy van valami biztonsági dolog ebben, tehát valamikor már meg kell ijednünk, hogyha valami történik? Milyen jelekre kell figyelni?
Alapjában véve, hogyha azt veszük észre, hogy megakadt a baba torkán az étel, vagy fulladást látunk nála, vagy olyat, hogy vissza akarja öklendezni, ezeket el kell ugye különíteni. Ha ő elkezd öklendezni, akkor mi semmiféleképpen ne nyúljunk a szájába, hagyjuk, hogy ő hagy öklendezze vissza. Ezt elősegíthetjük azzal, hogy nem döntjük az etetőszéket, hanem, ahogy említettem már, ugye marad függőlegesben a háttámla, hogy a baba is úgy tudjon benne ülni, ott tudjon szépen benne lenni. Nem nyúlunk bele, mert akkor még inkább letoljuk a falatkát. Ha mindenképpen azt látjuk, hogy már nem csak öklendezésről, hanem fulladásról van szó, és benyúlunk a baba szájába, akkor pedig figyeljünk arra, hogy oldalról kanyarítsuk az ujjunkat, ne szemből próbáljunk a torok felé nyúlni, hogy nehogy ugye még jobban lejjebb nyomjuk. Ilyenkor ki lehet venni egyébként, vagy ki tudjuk mi is segíteni. Nagyon minimális az, amikor tényleg megakad, vagy fuldoklik a baba az ételtől, pont emiatt az öklendező reflex miatt.
Fél éves kort szoktak javasolni általában a hozzátáplálás megkezdéséhez. Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot a falatkás hozzátáplálás esetében?
Meg kell említenem, hogy még most is nagyon sokszor nem hozzátáplálást javasolnak az édesanyáknak, hanem elválasztást, ugyanis nem az anyateljes szoptatás után javasolják a kóstoltatást, hanem egy-egy szoptatás helyett, amivel ugye én azt érem el édesanyaként, hogy a szopizást váltom ki egy-egy étkezéssel vagy kóstolással. Tehát ezzel én elkezdem elválasztani a gyermekemet. Tehát ez a legalapvetőbb, amit vegyünk figyelembe. Hogyha mi elkezdünk falatkáson hozzátáplálni, vagy pürésen, tehát a pürésnél is, ne elválasztással tápláljam, hanem szopiztassam meg ha valakinek tápszeres a papája, adja oda a tápszert, és teljen el nagyjából 20-30 perc, és utána kínáljuk meg azzal, amit szeretnénk, hogy ő most már elkezdje megkóstolni, és falatkásat egyen. És mindenképpen fontos, hogy ugye az étkezés, a család étkezése során történjen ez, hiszen magunknak is könnyítünk, hogy nem kell plusz időket bevonni, amikor a baba eszik, és neki is beáll a napi rend teljesen könnyen és normálisan arra, hogy mikor eszünk, és mikor van az étkezés. A falat mennyiségénél, milyenségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt. Nagyjából egy éves koráig a babának, tehát 9 hónaptól egy évig, pedig már lehet egyszer egy centis, másfélszer másfél centis kocka darabkákat adni, tehát akár párolt sárgarépát, vagy a levesből kivett krumplit, vagy bármit, vagy a brokkolit, de ilyen kis kockákra érdemes, mert azt tudja jobban megcsípni, megcsippantani. Ha már elmúlt egy éves a kisbaba, akkor pedig már evőeszközzel nyugodtan vehet, szedhet magának, és nagyon ügyesen ők el is szokták a hosszú répát is maguknak vágni a kanállal, mert látja, hogy anya is, apa is így csinálja, vagy a nagytesó éppen. Ugye fontos, hogy puha legyen, amit adunk a babának, de ne főjön túlságosan szét, mert akkor ugye, ha hozzányúl, rögtön szétmálik. Amit nekünk felnőtteknek, könnyen szétnyomható nekünk felnőttek számára, az lesz a babának olyan, amit ő még meg tud fogni. Tehát így megmarad az is célként, hogy ő egye azt, és ne trancsírozza, és játszon vele. Nagyon sokat segít a falatkás hozzátáplálásnál, ha minél több szín kerül a tányérra. Tehát minél többféle ételt teszek oda neki, amiből válogathat. Ugye vonzó lesz számára az, hogy van narancssárga, piros, zöld, mindenféle színű, és szívesebben kóstolgat közülük is, és válogat. Hogyha kiválasztotta, hogy mit szeretne a baba, akkor hagyjuk is, hogy fölfedezze. Tehát nyugodtan azzal ismerkedjem, és próbálgassa, hogy mekkorát tud leharapni belőle, vagy mekkorát szeretne. Valamint az ivásnál szoktam megemlíteni még, és nagyon bevált praktika, és tényleg hasznos, hogy hagyjuk itt is a babánkat, hogy ő lássa, hogy milyen az, ha a pohárból innia kell, hiszen látunk rengeteg videót, amikor koraszülött papa is ügyesen kiszürcsöli, kiissza a pohárból a neki adott anyatejet. Tehát a mi babánk is, aki már nagyobb, és a falatkás hozzátáplálást elkezdtük vele, gyönyörűen fogja tudni inni pohárból, lehet, hogy először nyakon önti magát, de így tanulja meg, hogy nem kell azt jobban megdönteni, így fogja azt látni, hogy mennyi víz van benne a pohárban, hogy azt is figyelje a megdöntésnél, úgyhogy ezeket nyugodtan ilyenkor hagyjuk neki. És itt megint a türelem, ami kihangsúlyozandó.
Mi a helyzet az allergénekkel? Valami különbözik egyébként itt a másikhoz képest?
Manapság azt mondják a szakemberek, hogy az allergéneket egy éves kor alatt már vezessük be, hiszen ilyenkor tudjuk a legkönnyebben kiszűrni, hogyha allergiás valamire a baba. És javasolják is tényleg, hogy minden allergén kerüljön bevezetésre. Ugye itt most olyanokra gondolok, ami tojás, tej, tojás sárgája, fehérje, tejfehérje, szója ezekre a hasonló dolgokra, nem pedig ami már más téma, tehát akár a méz, vagy a füstölt húsárú, vagy az adalékanyagok, mert az egy más kategória megint, de az allergéneknél ezt kell megemlíteni, tehát a mogyorót is, földi mogyorót is szokták mondani, hogy nyugodtan a tengeri herkentyűket és satöbbiket is nyugodtan adjuk egy éves kor előtt, hogy...
Mogyorót például milyen formában tudunk nekik adni?
Földi mogyorós kölesgolyó egy nagyon jó kis rákcsa a gyerekeknek, amivel megismerkedhetnek, szeretik, és majdnem minden üzletben kapható is, úgyhogy azt is meg tudják így kóstolni.
A műsor elején úgy fogalmaztam, hogy egyre többen ismerik, de elég sok a tévhit. Miért lehet az, hogy most egyre többen ismerik meg talán maguknak újra, vagy egyre többen vágnak bele?
Ugye ez is terjed szájról szájra, és megmondhatjuk ugye, hogy a szájról szájra terjedés nagyon gyors tud lenni és hatásos, de egyébként az anyuka is, ha a pürés hozzátáplálásnál egy kicsi kudarcot érez, és olvas akár egy kis cikket, vagy bármit a falatkás hozzátáplásról, és úgy gondolja, hogy meg is próbálkozik vele, akkor hatalmas sikereket tud elérni vele, ami ugye ösztönzi őt arra, hogy folytassa tovább és kutasson a témában. És erről előadás sokat, klub összejöveteleket, bármi alkalmakat lehet találni, ami segíti őt ebben, hogy el legyen magyarázva, akár ez a fulladás veszély, hogy tényleg kell-e, és azt veszi észre, hogy szívesen ül le a gyermeke enni, nem nyűg az, hogy most le kell ülni, ebédelni, vagy vacsorázni, ami lehet, hogy előtte akár egy év és másfél évkor közötti gyermeknél gondot okozott, hogy na most együnk, meg ha ettünk is, akkor mit együnk? Megint csak csupasz kenyeret, vagy mi legyen? Mert ugye sok esetben a püréseknél van ilyen, hogy nem akar semmit enni a gyerkőc. Ugye az ételhez való viszonya is megváltozik a gyermeknek, tehát sok mindent szeret megkóstolni, és sok mindent fog enni változatosan, egészségesen, tehát a gyümölcsök, zöldségek terén is. Tényleg az a tapasztalat, hogy a falatkásan hozzátáplált gyermekek nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget esznek, sokkal többet. Akkor ugye, ha szülők egymás között beszélnek, akkor ugye nagyon ösztönzőleg hat az, hogy az én gyerekem egy évesen már kanállal, villával eszik, vagy épp másfél évesen, mikor ugye még sokan másfél évesen is adják a kanállal a pürést a pici szájába, és bizony azért megterhelő tud lenni, hogy én nem jutok el enni, mert őt megetettem, aztán akkor ő már nyűgösködik, vagy álmos, de mire leteszem ezzel a dolgom, és mikor jutok el enni. Tehát, hogy tényleg önállóan megtanulnak hamar enni, nem lesznek válogatósak, mindent meg akarnak kóstolni, és nem kell külön főznünk, amit említettem már. Tehát szerintem ez egy hatalmas előnye annak, hogy nem kell kis adagokat készítenem, lefagyasztani, ami lehet, hogy felolvasztva nem is ugyanolyan ízű, sőt, biztos is, mert megkóstolhatjuk, és magamtól is sok-sok nehézséget óvok meg azzal, hogyha falatkásan hozzátáplálok. Amit még én meg szoktam említeni, és szeretek megemlíteni, hogy gondoljunk bele abba, ha elutazunk, vagy csak étterembe megyünk, vagy bárhova, nem kell magunkkal vinni bébi ételt, nem kell azt nézni, meg tudom-e valahol melegíteni, oda tudom-e neki adni, hanem ott tud velünk abban az étteremben, abban a helyzetben enni ugyanúgy a gyermekünk, mintha otthon ennénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. A 2023. november 14-i adás ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztő Berec Renáta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk, gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint egyetemi tanulmányairól. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Egy
fiatal tehetségül velem szembe itt a stúdióban, aki többek között az Egri Csillagok musicalből Vicuskaként is ismerhetünk, illetve az Egri közönség biztosan ismeri. Koncsos Emesét köszöntöm nagy szeretettel.
Köszönöm szépen a meghívást.
És mint kolléga is köszöntelek, hiszen most már művész diplomával is rendelkezel, csak úgy, mint én. Te színésznőként végeztél nem is olyan rég 2025-ben, és nemrég költöztél haza Magyarországra. Mesélj erről, hogyan vezetett az utad egészen a színművészetig és Spanyolországig. Hogyan kezdődött?
Hú, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Ugye már kiskoromban is nagyon szerettem szerepelni, otthon is mindig énekeltem, vagy verset mondtam, meg óvodában is, és 2011-ben az Egri Csillagok című musicalben voltam Vicuska, az volt az első színpadi szerepem, és utána pedig Tatár Gabi figyelt fel rám egy mesemondó versenyen, és ott ajánlott nekem egy szerepet, egy ilyen kis zenés, hát musicalben, de egy kisebb szerep volt, és utána kezdtem el így rendszeresebben szerepelgetni, nyaranta is, így a Pince Színházzal, akkor még Pince Színház volt, uh-huh. Most már Artegár Színház a neve, ott mesedarabokban, illetve a Gárdonyi Géza Színházban is, a Muzsika hangjában, Légy jó, mint halálék, Hókirálynő, ilyen darabokban szerepeltem, és hát nagyon, nagyon fiatalon megfogalmazódott bennem, hogy én színésznő szeretnék lenni, mert annyira elvarázsolt az egész világ, és hogy olyan jó színészekkel dolgoztam együtt, és mindig nagyon segítőkészek voltak, és annyira inspiráltak, hogy teljesen beleszerettem a világba. Úgyhogy szerintem már ilyen 10 éves koromban én elhatároztam, hogy én színésznő leszek. És amikor elérkezett, hát az érettségi előtt már ugye el kellett kezdenem gondolkodni, hogy akkor hova megyek tovább, és én kint éltem egy évet Írországban, a gimnázium alatt, ha jól emlékszem, 10-ben, így egy tanévet kint töltöttem, uh-huh. És az azért volt jó, mert úgymond bebizonyosodott, vagy hát magabiztosabban álltam hozzá ahhoz a gondolathoz, hogy én külföldön szeretném magamat így kipróbálni. És ugye azért volt jó ez az egy év, mert az angolom az nagyon sokat fejlődött, és már ott is eléggé önállóan kellett ugye élnem, mert hát anyukámmal meg bátyámmal költöztünk ki, de anyukám nagyon sokat dolgozott kint, és akkor bátyámmal kellett úgymond egy csomószor magunkra főztünk, és akkor ott így az már egy olyan kitekintés volt úgymond, hogy akkor milyen lehet egy tök idegen országban másik nyelven egyedül élni, és ez adott egy olyan fajta magabiztosságot, hogy akkor én ezt meg tudnám csinálni máshol is. Úgyhogy így döntöttem el, hogy akkor én szeretnék egy külföldi egyetemen tovább tanulni színművészetét, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy milyen angol nyelvű képzések vannak, és így találtam meg az Institute of the Arts Barcelona nevű egyetemet, ami ugye Spanyolországban van, és nem Barcelonában, hanem egy Sitges nevű ilyen kisebb városkában, de Barcelona tartományon belül van, úgyhogy végülis közel voltunk Barcelonához, meg sokat jártunk oda is, és ott találtam ezt az egyetemet, ami azért volt nagyon csábító, mert ez egy nemzetközi egyetem, tehát nem volt baj az, hogy nem az anyanyelved az angol, és direkt azt mondták, hogy majd itt segítünk, hogy ez így erősebb legyen, és hogyha inkább külföldön szeretnéd elképzelni a karrieredet, akkor ez egy nagyon jó lépcsőfok.
Tehát minden támogatást megkaptál akkor ott.
Igen.
Erre majd még visszatérünk, de még ugorjunk az időben vissza. Riporton kívül mi beszélgettünk, hogy mi tulajdonképpen hát közvetetten, de ismerjük egymást, mert hogy édesanyád engem kísért már zongorán is, és ismerjük a szakmai körökből egymást. Tehát megvolt a zenei vonal, és megvolt azért a művészeti vonal nagyon erősen gyerekkorodtól. Felkészítettek, erősítették ezt benned, nyilván támogató környezet vett körbe, vagy tényleg ez egy saját döntés volt, vagy ők is befolyásolták otthon szülői minták is azt, hogy te a művészi pályára lépj?
Mindenképpen befolyásolták. Mind a ketten, tehát apukám is és anyukám is az egyetemi éveik alatt, ők is elkezdtek színházazni, mármint így kórusban énekeltek, így operettekben, illetve aztán így a zenekarba is bekerültek, vagy mint korrepetítor, zenei vezető, úgyhogy már nekik is megvolt ez a színházi vonal. És hát végig mindig is támogatták otthon. Tehát emlékszem, volt egy ilyen kis webkameránk, amit mi imádtunk gyerekként bátyámmal, és ott mindig el kellett, vagy mindig mi, és mi szerettük volna, hogy el kellett mondani a legújabb verset, vagy a legújabb dalt, amit tanultunk az óvodában. És mi tényleg rendszeresen énekeltünk együtt, és zenéltünk. 7 éves koromban elkezdtem zongorázni is, tehát, hogy így ez a zenei vonal, ez teljes mértékben itt tényleg nagyon-nagyon támogatták, és mindig jelen volt. És aztán ez, amikor így elkezdtem szerepelni mindenféle kis műsorban, ezt is mindig nagyon támogatták, és hát látták rajtam, hogy én ezt élvezem, és hogy amúgy ügyes is vagyok. Úgyhogy teljes mértékben támogattak mindig is, mindig is.
Viccuska szerepe hogyan jött? Te találtad meg, vagy inkább téged talált meg a szerep?
Engem talált meg, aki a musicalnek így a zenei vezetője volt, ő anyukámnak kollégája, és ő szólt anyukámnak, hogy hát keresnének kis viccuskát, hogy menjünk már el a meghallgatásra. És elmentünk, ott énekelni kellett egy népdalt, és így kerültem be, és például a bátyám volt Kis Gergő. Ő csak jött velünk, mert hogy elkísért, és akkor ott mondták, hogy de hallgassuk már meg őt is, és ő is énekelt egy népdalt, és aztán mondták, hogy jó, akkor ez így mehet.
Hát ez nagyon jó. Akkor az iskolatársaid, barátaid büszkeséggel tekintettek rád? Egyébként hogyan alakult így a gyerekkorodban ez?
Nem volt egyszerű összeegyeztetni így az iskolát és a színházat. De én nem bántam. Tehát én tényleg minden pillanatát imádtam. És hát fárasztó volt ugye gyerekként, hogy este előadás, és másnap reggel 8-kor pedig, nem tudom, egy történelem témazáró. De ennek ellenére én mindig kitűnő tanuló voltam. És ezt az osztálytársaim, nekem sajnos nem volt olyan jó osztályom általános iskolában, és nem nagyon szerették, mert, de amúgy meg tudom érteni nyilván, mert nem tetszett nekik az, hogy sokat hiányzom, és ennek ellenére mégis én vagyok az egyik legjobb tanuló az osztályban. És emlékszem, voltak ilyen osztályfőnöki órák, ahol erről kellett így beszélgetnünk, hogy most miért zavarja őket az, hogy én színházazok. És ezt sose felejtem el, hogy valamelyik ők azt mondta, hogy szerintük ez nem igazságos, hogy én egész nap játszok, ők meg itt tanulnak az iskolában.
Az átlag ember az talán így tekint erre a színházra, meg erre a művészi munkára, hogy hát ez egy játék. Igen. De hát ebben mi tudjuk, hogy ezért sokkal több minden van, és persze, kemény munka.
Igen, tehát hogy amúgy ez így nyilván, hát így nem nagyon értik az emberek, hogy ez egy munka. Tehát az, hogy felmegyünk a színpadra, és énekelünk egy dalt, vagy eljátszunk egy szerepet, nyilván benne van, hogy játszunk játék, de rendkívül, tehát hogy jelen kell lenni, és egy nagyon fárasztó dologról van szó, és rengeteg energiát, és saját magunkat kell belerakni az egészbe. Úgyhogy ez nem csak egy kis játék.
Visszatérve még az egyetemi fölvételihez, ugye mondtad, hogy te abszolút ilyen egyetemet képzeltél el, ami nemzetközi, és ahol angol nyelven tudod elsajátítani a színészképzést. Hogyan alakult a felvételi? Mennyiben volt más, ha össze kéne hasonlítani, mint mondjuk a magyar színművészeti egyetemek felvételie?
Nagyon más volt. Először is online volt a felvételi, ami azért jó is, rossz is. Jó, mert ugye nem kellett kiutazni, szállást intézni, stb. Viszont rossz, mert hát azért technikai, igen, voltak problémák, tehát volt egy pillanat, amikor megakadt a tanáromnál, vagyis hát a felvételiztető tanárnál az internet, és akkor csak álltam a nappali közepén, hogy most akkor mi van, mit csináljak. Úgy volt a felvételi, én prózai szakra is, és musical szakra is jelentkeztem ennél az egyetemnél, és végül prózaira vettek föl, és oda mentem. A prózai felvételinél egy Zoom hívás volt, ahol elő kellett adni 2 monológot, egy Shakespeare monológot és egy kortárs monológot, illetve énekelni kellett egy dalt azt alapra. És a 2 monológnál a felvételiztető tanár, ő elkezdett rendezni engem. Tehát, hogy adott instrukciókat, mondta, hogy ezt most próbáljam meg így, vagy hozzak be egy széket, és akkor képzeljem oda a másik szemét, akihez éppen beszélek ebben a monológba. Vagy megkérdezte, hogy így mi a belső monológia a karakternek, hogy miket éreztet, hogy így el is kezdtünk kicsit elemezgetni különböző dolgokat, és utána meg ugye énekeltem a dalt, és utána volt egy kis interjú, hogy miért ide szeretnél jönni, miért szeretnél színész lenni. Viszont musical szakon másabb volt, ott kétfordulós volt. Az első fordulóba videókat kellett küldeni, kellett egy monológot, két dalt és egy táncot küldeni, és azt így, nem tudom, YouTube-ra fel kellett tölteni, és akkor el kellett küldeni a linket, és aztán a második forduló pedig ugyanígy Zoom-on volt, kettő ilyen táncfelvételi, egy balett és egy jazz, ami nagyon nehéz volt Zoom-on, mert amikor azt mondta a tanár, hogy menj balra, akkor a képernyőn ugye jobbra ment, és akkor igen, így nem tudtam, hogy most az én balom, az ő bal is, az úgy nagyon fura volt. És akkor utána ott is énekelni kellett egy dalt, meg ott is megkérdezték, hogy miért akarok idejönni. És akkor végül ugye prózai szakra vettek föl, de egyáltalán nem bántam meg, hogy nem a musical szakra vettek föl, mert prózai szakon egyrészt sokkal mélyebben megtudtunk mindent, tehát hogy például a nyelvre sokkal jobban koncentráltunk, az angol nyelvre, nem csak magában, hogy most neked, mint külföldi, hogy kéne kiejteni szépen a szavakat, de akcentus óráink is voltak, és volt olyan darab is, amit például végig brit akcentusba kellett előadnunk. De emellett volt táncóránk is ugyanúgy, és énekóránk is, úgyhogy úgy érzem, hogy ez jó döntés volt, hogy így a prózai szakra akkor így elmentem, mert az egy olyan széles alapot tudott nekem biztosítani, amiből most már nagyon jól tudok építkezni. Bring it back, bring it back, don't take it away.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Koncsos Emese fiatal színésznővel beszélgetünk gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint egyetemi tanulmányairól.
Egyébként magattól készültél fel a felvételére, vagy kaptál segítséget?
Kaptam segítséget, volt egy tanár, aki Írországból szereztük, tehát itt is visszajön így az ír vonal, aki segített nekem felkészülni. Hát főleg a Shakespeare-rel, mert ugye Shakespeare-t eredeti nyelven nem egyszerű.
Még magyarul is nagyon nehéz szerintem visszaültetni abba a korba, a kiejtés meg előhozni színészileg, de hát azért angol nyelven, gondolom, hogy azért meggyűlt a bajod vele.
Igen, tehát akkor ott 18 évesen meggyűlt a bajom vele, viszont pont 2025-ben, igen, szerintem lassan egy éve volt, hogy a Szent Iváni Jálom című darabot mutattuk be, és az meg teljesen, tehát, hogy ott már teljesen beleszerettem Shakespeare-be, és ugye eredeti nyelven ott azért az nagyon jó volt, és ott is rendesen ki kellett elemeznünk mindent, hogy mi mit jelent, van-e olyan szó, amit nem értesz.
Hogyan fogadtad be a spanyol életérzést, és az egész országot, tehát hogyan teltek az első napok, hetek, hogyan emlékszel vissza?
Hát az első 3 hónap az nagyon ijesztő volt, nagyon fura volt. Ugye egy olyan országba kerültem, ahol nem beszélem az anyanyelvet. Ráadásul ott katalánt beszélnek. Tehát, hogyha még spanyolul beszéltem is volna, de nem beszéltem, és most se nagyon beszélek, akkor se nagyon tudtam volna mit kezdeni. Egy albérletben laktam, egy másik egyetemistával, ő második éves volt akkor, és nagyon furcsa volt ez a spanyol világ, mert először is így nem tudtam hova tenni ezt a nagy nyitottságot, mert ugye itthon azért egy kicsit
zárkózottabbak vagyunk.
Igen. Viszont nem tudom, tehát így ilyen 3 hónap után már nagyon imádtam, mert tényleg olyan élet van ott. Azt nem nagyon szerettem, hogy este van élet, amikor én aludni akartam, és pont ahol laktam első évben, alattam volt egy olyan klubhely, ami az egyetlen klubhely, ami reggel 6-ig nyitva van, úgyhogy amikor minden másik klubhely bezár, akkor mindenki oda megy át. Úgyhogy ott azt annyira nem szerettem, de utána, amikor már én is így belecsöppentem ebbe az élet stílusba, akkor már értettem, hogy amúgy jó, legyetek ott reggel 6-ig, nem baj az. Mert ott tehát reggel senki nincs az utcán, és nem tudom, délután 2-kor jönnek ki az emberek, illetve a boltok is délután be vannak zárva, tehát ugye ott van ez a siesta, és ezt be is tartják, és ez nekem nagyon furcsa volt, hogy akkor jó, 2-től 5-ig nincsenek nyitva a boltok, és akkor mit csináljak? Hát 5 után kell menni vásárolni. És voltak különböző fesztiválok, tehát amikor a spanyolok ünnepelnek, ők 120%-on ünnepelnek, és mindenféle fesztivál, karneválok voltak, és az meg eszméletlen volt.
Egyébként ellátogattál ilyen programokra? Tehát gondolom ott azért kialakult egy baráti társaságod.
Igen.
Tehát azért ott is nyitél spanyol színdarabot, akár bementél színházba, vagy zenei eseményekre?
Azokra jártam inkább, ami így CJS-ben volt helyileg. Voltak különböző ilyen zenei fellépések, amiket így megnéztem, meg általában mi így egymást néztük meg, tehát így a sulin belül, hogyha az egyetemnek, mit tudom én, a musical szaknak volt egy bemutatója, akkor őket megnéztük, és akkor megnéztük a másik szereposztást is, vagy megnéztük a táncosokat, tehát inkább egy ilyen egymást támogattuk, de karneválokra rendszeresen kijártunk, és az tényleg hatalmas élmény, hogy jönnek a nagy karneváli kocsikkal, és táncolnak végig, és minden kocsinak más témája van, máshogy vannak beöltözve, és hogy mindenki annyira közvetlen, és az nagyon jó élmény volt.
Tartod most a kapcsolatot az ottani barátaiddal, azokkal, akikkel kialakult?
Igen, tartom. Nehezebb így tartani a kapcsolatot, mert mindenki ugye most a karrierje elején van, és mindenki eléggé elfoglalt azzal, hogy a saját dolgait intézze, kitalálja, hogy van, de azért így szoktunk beszélgetni mindenképpen. Elmeséljük, hogy most kivel mi van, és hogy hol állunk.
Akkor beszélgessünk erről, hogy hol állsz most, és mik a tervek, hiszen mondtad, hogy elsődlegesen akkor most itt Magyarországon próbálkoznál. Igen. Jönnek most lehetőségek, megkeresések, és hol tudod magad elképzelni egyébként? Tehát mondjuk egy színház keretein belül, vagy akár filmszínészként?
Hát mostanában így meghallgatásokra jártam. Van, hogy így a színházakban hirdetnek egy meghallgatást, leírják, hogy mit tudom én, 18-tól 35 éves korig keresünk, ezt meg ezt kell vinni. És akkor most azokra járok, még így visszajelzéseket várok egy-két helyről, úgyhogy most jelenleg így állok, illetve Pesten egy-két ügynökséghez is így bejelentkeztem, akik szoktak küldeni, hogy ilyen reklámfilmhez keresnek most embert, és akkor, hogy küld vissza anyagot, és hogy sikerül-e vagy nem. Én mindenképpen színházban képzelem el magamat elsősorban, mert van valami annyira varázslatos abban, hogy egy élő közönség előtt ugye játszol, hogy filmet is nyilván, tehát nem zárkózok el semmitől, tehát így a karrierem elején mindenképpen nyitott szeretnék maradni bármire. De egyszerűen az, hogy tényleg ott van a közönség előtted, és hogy rögtön kapod a visszajelzéseket arról, hogy jól csinálod-e, vagy hogy tetszik-e nekik, amit látnak. A filmet, mit tudom én, felveszed, és utána majd, hogy egy év múlva látja a közönség, és akkor te már nem is emlékszel rá, vagy nem is, tehát, hogy már akkor nincs jelen annyira az a karakter, mint amikor a színpadon, mert ott vagy abban a pillanatban, és így a nézők azt érzik, és tényleg annyira jó, ahogy így az energiákat adják feléd, és hogy te is adod feléjük, és ez egy olyan szép, nem tudom, így ez is az, ami nagyon-nagyon vonzott így a színészkedésbe.
Mondta, mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragod. Az élet egy színház, egy színpad, hol könnyen elégsz. A nagyfőnök fentről az megrendez, a végén majd ő dönt, hogy tetszette, s ha úgy érzi, jól játszol, megnyílik fentről az ég. Ha ez az első vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Tudod, itt van bent, ami velem maradt, mint a világot rejtő bűvészgalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magaddal, formáld a darabot a szavakkal. A díszlet az maradjon itt, minden más az befér. Az életem adnám, ha te kéred, mosolyt egy zsáktal, hát ígérd meg. Itt hagyod bánatod, orrot lúgatni nem ér. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy mi jön, én játszanék tovább. Mint a világot rejtő bűvészkalap. Ha a színpadról látom az arcot, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van az otthon és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad. Mondta, mit viszel magad, hagyd itt az egót egy adaggal. A karmád a karmával megkarcol, bánhatod még. Mert élet fogyt igazi télet, a színpadon állni, amíg élek. A végén, ha szeretsz, az öltözönbe kísérsz. Ha ez az első, vagy utolsó felvonás, mindegy, mi jön, így játszanék tovább. Színpadról meglátom Istent, hát viszem haza. Tudod, itt van bent, ami velem marad, mert itt van a színpad és itt a haza. Szívemben őrzöm, én így maradtam szabad.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Koncsos Emese fiatal színésznővel, gyermekszínészként játszott szerepeiről, valamint az egyetemi tanulmányairól beszélgetett a szerkesztő, Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.